Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga! Ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk...
Marián Gábor.
Azaz, avatott nevén...
Govinda Dász.
Igen. Ez a mai műsorunk egyébként a Krisna hívők, azaz Vaisnavák életútját bemutató sorozatunknak része. Nos, hát hadd kérdezzem meg, hogy tulajdonképpen te hol születtél? Ugyanis el kell mondanom a hallgatóknak, hogy itt most mi Indiában vagyunk, India, sőt az univerzum legszentebb helyén, Vrindávanban, de hát gondolom nem itt tanultál meg ilyen szépen magyarul.
Nem, hát Óbudán születtem, 3. kerület, Magyarország.
Meg lehet kérdezni, hogy mikor?
1967. Aha. Most leszek 49 éves.
Ez igen. A hallgató kedvére elmondom, hogy nem nézném ki, mert még 40-nek se nézném ki. Nem nézném, mert ugye olyan kölyök képe van, és itt úgy mosolyog, mint egy csintalan iskolás fiú. Nos, tehát Óbudán születtél, ezek szerint 49 éve, és hát arról beszélgessünk, hogy milyen családban jöttél, milyen volt a gyerekkorod, hogy érezted magad Magyarországon, az akkori Magyarországon, ugye ezáltal ugye 69-70-70 évek, tehát milyen volt itt az élet akkor, mármint a Magyarországon?
Hát gyerekkoromban igazából nem sokat emlékszem, vagyis emlékszem sok dologra, de nekem nem maradtak meg úgy a dolgok annyira, mint más embereknek. És ami megmaradt igazából, akkor kommunizmus volt igaz. Vörös csillagok a házakon, igaz?
Május 1-én vittek felvonulni.
Felvonulás, majális, igaz? És az 5 éves terv a rádióban, a televízióban. 2 csatorna volt a televízión. És arra emlékszem csak, hát igen, minden nagyon szürke volt. Nagyon-nagyon szürke volt. És az emberek, hát volt persze egy ellenállás, mindenki utálta a kommunizmust, de ezt nem lehetett kimondani, főleg ilyen hivatalos helyeken. Elnézést, kicsit magyar nekem, magyarul kicsit gondolkoznom kell, hogyan beszélek, jó szó. És gyermekkorom, hát én felnőttem gondolom, az összes más gyerekkor, és 12-13 éves koromban elkezdtem így jobban gondolkodni az életről, hogy mi folyik. És hát ez mikor is volt? Ez 1979-80, hát és akkor tudni kell, hogy Nyugat-Európában és Amerikában akkor kitört a lázadás, egy ilyen erősebb szintre, magasabb fokozatra. Ugye is volt már a lázadás a fiatalok körében. Nem tudom, honnan kezdődött. Elvis Presley, vagy nem tudom, ki volt a legelső. A rock and roll az elkezdődött onnan. Aztán gondolom, jó volt Beatles, meg Rolling Stones, nem tudom. Az nekem az így kimaradt, én akkor gyerek voltam. Aha. És én ahhoz én most vagyok, egy nem talán vonzónak. Amiben én belecsöppentem, az a rockzene volt. És a rockzene az már elég ilyen dekadens életvitelt mutatott.
Az már nem annyira lázadás volt, mint inkább ilyen bódítás?
Nem, hanem azt úgy mondanám, hogy ott kerestek választ. Úgy próbálták megtagadni a társadalmat, hogy eddig a jó lét, nem a jó lét, hanem a megfelelő modor, mindenki meg kell adni a módját, és hogy is mondjam, mindenki tisztességes ember volt. Élte az életét, dolgozott, megfelelt a társadalom elfogadott formáknak, ami kellett, és szóval a fiataloknak így elege volt ebből, és láttak, hogy az egész egy ilyen hipokrata, ilyen magyar, kétszínű.
Hát, vagy inkább álszent.
Álszent ámítás az egész, és nekünk ez egy Magyarországon, ahol tudod, a szovjet diktatúra volt, és ez úgy volt beadva mindenkinek, hogy ez a fényes Szovjetunió, és a proletáriátus, aki magához ragadta a forradalmat, a kizsákmányoló kapitalizmustól, stb. Szóval politikai dogmába volt beadva az, hogy igazából csak ki vannak zsákmányolva az emberek, és rabszolgaként dolgoztatják őket, és hát a politikusok meg igazából mindent a saját zsebükbe raknak. Ez nem sokat változott, most lehet, hogy más definíciók vannak.
Igen, meg más dózunk.
De hogy, hogy milyen elképesztő nagy hazugság volt, és szembeötlő hazugság volt, ez, és hogy nem tehettél ellene semmit, ez annyira frusztráló volt, hogy nem csak a fiatalok, akik próbáltak lázadni ellene, hanem az egész ország szinte a dekadens, you know, alkoholizmust választotta. Ez a kiút, hogy legalább egy lecsillapodjon-e.
Igen. Volt is egy ilyen vicca korábban, hogy a szocializmusban az értelmiség számára két út van, csak az egyik az alkoholizmus, a másik meg nem járható. Hát,
szóval mindegy, én így ebbe csöppentem bele, aztán nekem egy broken family, mi az a törött.
Tehát ugye elváltak a szüleim.
Elváltak a szüleim, arra emlékszem, hogy édesapám 3 éves koromban elhagyta a bátyámat és az anyámat. Az engem anyám egyedül nevelt. De attól függetlenül minden héten voltam az édesapámnál, és töltöttem a bátyámmal együtt vele időt, elvitt minket nyaralni, szóval ez nem annyira, úgy az, hogy soha többen nem látom, nagyon sokat láttam, még most is láttam igazából, most már nagyon öreg, már 89 éves.
Jön ide ki, vagy te látogatod?
Nem, neki ez így nem fekszik, ez a Krisna tudat, szóval nem tudja ezt elfogadni.
Aha, még most se.
Hát próbálok neki néha, de hát ez múltkor például mondtam neki, hogy holdra nem mentünk, és így nézett. Ezt mondta bátyám, azt mondja a Gabi, hogy a holdra nem mentünk. Nem mentek az
ember. Tehát, hogy nem járt
ember. Nem járt az ember a holdra. Bocsánat.
Igen.
Stb. Meg most hunyt el a felesége. Újra házasodott. Azért jött el édesanyám. És hát én próbáltam neki kicsit beszélni a reinkarnációról, lélekvándorlásról, ugyanis hogy az a kérdés, hogy most kremálni? Hambasztani fogják-e a testét, vagy eltemetik. És azt akarta a felesége, hogy hambasszák egy időben. És akkor próbáltam mondani neked, tudod, apu, hogy Indiában miért hambasztják el az embereket, a testet? Mondtam, azt mondja, nem tudja mondani. Hát azért, mert igazából mi nem az a test vagyunk, mi lélek vagyunk. Az indiai védikus tanítások szerint. És amikor a lélek elhagyja ezt a testet, mert a test az lerobban. Ugyanúgy, hogy autórat vezetett 20 év után, nem tudom, meddig megy egy autó. Szétesik az akkumulátor, az egész gépezet, nem tudom, én nem értek az autóhoz. És leáll, és nem tud, hát hiába van benne az próbálod te vezetni, te képes vagy rá, de egyszerűen szétesik, szétrozdásodik. És ugyanúgy az emberi test kezd lerobbanni fokozatosan. Sometimes, hogy néha hirtelen halált halunk. Ez igazából, ez most nem akarok hirtelen belemenni, de érzem, hogy később, de karmánktól függően, hogy milyen visszahatásokat kapunk az előző cselekedetünktől függően. És akkor mondtam, hogy Indiában, mert a lélek még nagyon akarunk azonosulni ebből a anyagi testtel.
Igen.
És miért akarunk ennyire azonosulni az anyagi testtel? Azért, mert nincsen más választásunk. Mert elfelejtettük azt, hogy igazából mi nem az a test vagyunk, de hogyha nem az a test vagyunk, akkor melyik test vagyunk? lehet, hogy kicsit korai ebbe belevágni, de hogy nekünk igazából van egy lelki testünk, egy spirituális, transzcendentális lelki testünk, amiknek az összes atomja, lelki, örökké való, a szanszkritul úgy mondják, sat chit ananda, sat azt jelenti, hogy örökké létező, chit teljes tudással rendelkezik, és ananda teljes boldogsággal rendelkezik. És amit én tapasztalunk itt az anyagi világban, az asat, acit and nir ananda. Hogy temporary, mi ez? Ideiglenes?
Ideiglenes
a testünk, ez a létünk itt. Asat, acit, nem tudunk mindent, nem tudunk mindent, van nagyon limitált a tudásunk. És még arra is büszkék vagyunk, persze. De én nem tudom például, mi van ott a fal mögött, a következő szobában. Szóval nem tudunk mindent. És nir ananda. Hát ezzel emberek így nem szeretik ezt hallani, és vitatkoznak ebben a kapcsolatban, hogy igazából nincsen boldogság az anyagi világban. De hogyha valaki mélyen a szívében néz, és őszintén a szívében néz, az meg fogja mondani, hogy nem boldog ember. És hát mondhatom, hogy beszéljek később arról, hogy hogyan lettem Krishna tudatos ember, vagy hívő. Hát ez, én nem találtam a boldogságot az anyagi világban. És nem azért, mert nem volt megadva nekem. Meg volt adva, ami anyagi szinten, vagy elvárás szintjén ezt mindent megkaptam. De majd anyway, később belemünk. Szóval,
tehát, hogy a, miért? Az, hogy anyukád nevelt egyedül, azért itt anyagi szűkölködésben nem volt része?
Nem. Az, hogy nekem így meg volt mindenem igazából. Nem voltunk gazdagok, nem voltunk szegények.
Senki sem volt nagyon nagyon szegény.
Igen.
Legalábbis nem voltak olyan szélsőségek.
Édesapámnak egy céget vezetett, ő volt az igazgatója. Ő nem volt benne kommunista pártban, de viszont milyen jó, annyira jó szakember volt, és értékes ember volt, hogy el kellett ezt viselnie a kommunista pártnak, és próbálták őt belevinni. Nem volt ellenséges se a kommunista pártban. Szóval neki volt pénz, és nekem mindig adott pénz, sok zseppénzzel ellátott. Szóval nekem így nem szűkölködtem annyira, ez még gyerekkoromban se. De most elkezdtem ezt a hamvasztásról beszélni, miért hamvasztják, és hogy miért, hogyan tudtam neki prédikálni a Krisna tudatról. Mondtam neki, hogy azért hamvasztják el a testet, mert mi nagyon ragaszkodunk a testhez. És amikor a lélek a halál pillanatában igazából ki van
tessékelve,
hát igen, a testből, így szépen mondva, el kell hagynia, nem maradhat tovább, akkor a lélek, ez egy nem csak finom fizikai, hanem transzcendentálisan finom, spirituálisan finom fizikai substance.
Anyag,
igaz?
Anyag. Hát szóval, igen. Hát,
okay. Azt mondják a védikus írások, hogy az ember hajának a végének egy milliárdnyi részecskéje. Szóval nem az, igazából ez nem csak egy matematika le van mérve, csak adnak egy ötletet, hogy mennyire kicsi, és az, hogy láthatatlan igazából.
Hát igen, atomnyi mondtam.
Atomnyi, és ugyanakkor értjük, hogy a lélek, az vég, a testben mindenhol jelen van. Én megcsípem a lábamon, a fejemen, a vállamon, mindenhol érzem, mert a tünete...
Ugye életben tartja a test.
Igen, és a tünete a léleknek
a... lélek, akkor a test megrohad, még egyből elkezd pusztulni.
Igen. Szóval hát a tudatos vagyok az egész testemmel kapcsolatban. Valami megvágom az ujjam, egyből tudom, hogy baj van. És ez a atomnyi lélek ezt az egész testet így bejárja. Szóval annyira, ezt így nem, hogyha próbálják ezt megérteni ilyen anyagi síkon, az akkor kudarcba fullad a próbálkozás, mert anyagi síkon az van, hogy mindennek van egy eleje, és van egy vége. Szóval ideiglenes síkon minden van. Viszont a lelki síkon ez örökké való, ahogy mondtam, Sat Chit Ananda.
Zsapár, mit szólt ez a...
Hát ő azt mondta, hogy hát mindenféle teóriákat kitalálnak, stb. És már neki mondják angolul, hogy cannot teach new tricks to an old dog.
Na igen, igen. Nem tudunk új kunsztokat megtanítani.
Igen. Úgyhogy ettől, amikor már nagyon megalapozott, és nagyon beszokott ez az egész életvitel, az összes experience, mi ez?
Tapasztalat.
Tapasztalat. És a megszokás, ami már nem csak 5 évig, hanem 89 évig. És ez az életvitel, az az élet szemlélet, ami, és persze megy a rádió, és a televízió, és az újságok, és csak a politika, és nem csak az, hogy a politika, hogy akárhova fordulunk, hogy tudást szívjünk be magunkba. A tudást, amit kapunk, az csak ebből az anyagi testtel kapcsolatos, és semmi információ nincs a lélekkel.
Így van.
Semmi információ egyáltalán. Én akkor sokat prédikáltam Amerikában, és hát mi is a Prabhupád könyveit próbáljuk átadni az érdeklődőknek, és mondom nekik, hogy ebbe a könyve ez megírja, hogy mi az a lélek, hogy ki vagy te igazából, ezen a testen túl, igaz? És ezt azért próbálom, nekem ez nem a stílusom, hogy kimenjek az utcára és megszólítsak vadidegen embereket, hogy hé, nézem, milyen jó könyvemet van, és próbál ezt elolvasni. De ez annyira fontos subject, de, hogy anyag?
Téma.
Téma, tantárgy. Tantárgy, mindegy. Hogy túlteszem magam azon, hogy én most ki, vagy mit gondolok magamra, és megteszem ezt az erőfeszítést, hogy próbálom ezt átadni az embereknek. Mert ez annyira fontos. Emiatt nem boldogok az emberek, hogy visszamenjük az alapvető kérdésre. Mert mindenki a testtel azonosul, én magyar vagyok, én román vagyok, én orosz vagyok, én amerikai vagyok, kínai, fekete, fehér, sárga, magas, alacsony, kövér, sovány, okos, buta, jó nevelt, kulturálatlan, mindenféle...
címke van.
Minden, nem csak címke, hanem ezek mind igaz dolgok. Uh-huh. Nem mondom, ezek hamis dolgok.
Csak nem a lélek tulajdonsága, hanem a testé.
Ez a testnek a tulajdonságai, és igazából a lényeg az, hogy a lélek, a spirit soul, az tiszta. Pure, hogy mondjam
tiszta.
Hát tiszta
szellemi lény.
Tiszta szellemi lény, és ez nem attól, amiatt, hogy elfogadja ezt a testet az énnek, ugyanabban az időben elfogadja az összes ilyen hamis identitást.
Igen. És akkor ez szerint, ehhez igazodik, ez szerint építi fel az
és életét. Elfogadja is, mert nem, és mert mondtam is, hogy a édesapám nem tudja elfogadni. Miért? Mert nincs más választása, mert nincsen információ a lélekről, nem tudja ő ki valójában, azon túl, hogy ő magyar, és férfi, és idős, és cégvezető volt, és van egy ház a Szentendrén, stb.
Ezek mind időlegesek, mert ugye ha előbb-utóbb ő is elhagyja a testét, akkor ezek
hát igen, az a másik
dolog.
És ugyanak most visszamenjek erre a apró kérdés, hogy hambasztani, vagy nem hambasztani. És próbáltam neki elmondani, azért, mert nagyon ragaszkodunk ehhez a testhez, mert nem tudunk mást magunkról. Mi ezt a testet fogadjuk el, mint az örök létünket. Mm. És ez annyira félelmetes, hogy el kell hagynunk. Szóval ez a halál, félelem, ez egy igaz dolog. És nem csak az, hogy el kell hagynunk, az azért is, mert a lélek az örök.
Ez egy
természet ellenes dolog, hogy meghalunk. Igazából halál nincsen, hanem a lélek átvándorol egy másik anyagi testbe, meg kell születnie egy anya méhében. És hogy hogyan kerül oda, hát ez itt most összekapcsolódik a lélekvándorlás a karmával. Hát, hogy amilyen visszahatások jönnek az előző cselekedeinktől függően, hogyan fogunk viselkedni, jámborul, vagy bűnösen, mint egy bűnöző, hazudni, csalni, lopni fogunk, vagy még ölni, vagy mit tudom, akármilyen, mindenféle variáció van, és ettől ez a variáció ez össze lesz gyúrva a végére, és ez generálni fog nekünk egy újabb anyagi létet. Most is nem biztos, hogy ez egy emberi test lesz.
Igen.
Főleg, hogyha bűnös életet éltünk.
Igen.
Igen. Akkor lehet, akkor le kell mennünk az élet állatokhoz, vagy növényekhez még, mert ott az állat növényeknél ott nem. Még alacsonyabb a tudatszint.
Igen.
Szóval a növények azok nem érzelmezt. Érzenek valami fájdalmat, érzenek
valami
tudatot, de nagyon-nagyon alacsony, nagyon halvány.
Nos, akkor hagyjunk egy kis időt a hallgatóknak arra, hogy elgondolkozzanak azon, hogy ők kicsodák valójában, és ez alatt egy kis zenét fogunk játszani. Mai vendégünk Marján Gábor, azaz Govinda Dász, Vrindávanból jelentkezünk. Nos, a hallgatóknak remélem volt idejük arra, hogy elgondolkozzanak azon, hogy ők kik is valójában, de te ki voltál valójában, amikor Magyarországot elhagytad, és tulajdonképpen azt, hogy miért hagytad el, azt már körülbelül sejtjük. Hát gondolom, mert ahogy népiesen vagy pestiesen mondják, tele lett a hócipőd már mindennel, és akkor mit, hogyan hagytad el Magyarországot, merre fele indultál, mit kerestél valójában?
Jó, hát oké. Okay. Korai tizenéves koromban én belecsöppentem a zenei életbe, és hát az 70-es...
Maga mi zenéltél?
Igazából nem zenéltem soha. De... Később rájöttem, hogy ma van még zenei tehetségem. Ez... Viszont nekem az összes barátom zenész volt. Már általános iskolában ott ismertem, volt egy-két ilyen skinhead zenekar, sok... hát Óbuda, tudod? Oly Budának is mondják, Pannon, telep. És az összes ilyen régi ilyen punk rock zenekar azonnal jött Óbudáról. Kelenföld, mit tudom. Szóval én ezt ismertem az egész magyar ilyen punk rock és ilyen skinhead mozgalmat régen. És régen ez a skinhead az nem ilyen...
Hát, nem náci volt.
Csak hát azért mondjuk, volt igen, nem úgy, mint nyugaton. De azért ott is, itt van egy-két kisebbség Magyarországnak, akiket nem tűrtek annyira meg. De ez szerintem csak lázadásról volt szó, ott is, igen, a fő ellenség az a kommunizmus volt, és az oroszok, tudod, pasli demoje, ruszki pasli demoje. menjetek haza, oroszok. És hát ahogy már mondtam, alkohol, színi a kommunizmust, lázadni, és fiatalság, tudod, tele energiával, és megváltjuk a világot, és nem fogadjuk el, és akkor így 16 éves koromban már teljesen benne voltam, akkor egy-két barátomat elvitte a rendőrség, hát eddig is elvitte a rendőrség, most már odáig fajult, hogy fegyházba rakták őket, CPG zenekar, a Güzőt, aztán a Mosoly zenekar, volt Szappanos Gyurit, a szövegek miatt, akik, szóval nem volt, mit mondtak? Állami...
Államellenes
lázítás, hogy valami ilyes, nem ismerem, nem tudom, államellenség törők voltak.
Ezek voltak a haverjaim.
Igen, ezek voltak a haverjaim. Hát figyelj, akkor én 16-18 éves koromban nem nagyon tudtam még mindent a világról, de látom, hogy ezekkel az emberekkel sokkal jobban tudok azonosulni, mint a elfogadott kommunista rendszerre, mindenki csak ilyen klónozott, ilyen robotnak tűnt. És egyszerűen nem tudtam így elképzelni magam, hogy itt élek ebben az életben. És nem is nagyon gondolkodtam sokat, hogy miket cselekszem akkor, tudod, 16 évesen, 18 évesen. Szóval 18 éves koromban, amikor megkaptam az útlevelemet, azt még tudni kell, hogy akkor volt egy kék útlevél, és volt piros útlevél. Ugye ez a piros útlevéllel lehetett menni a kommunista KGST országokba. Viszont a kék útlevéllel lehetett menni nyugati országokba is.
Feltéve, ha volt kilépő
ha volt,
benne, igen, ablaknak nevezte.
Igen, és egyáltalán volt egy kék útlevél, ezt nem mindenki kapott. Szóval neked valami gyanús voltál, nem voltál ma a szisztémában. És ilyen például volt egy rendőrtiszt, aki megfigyelt minket, ez a 3x3-as beépített ügynökök voltak, ezt tudni kell, most hallom mostanában, hogy olvasom, hogy milyen beépített ügynökök voltak ebben a rockzenekarban, meg abban a rockzenekarban, és ezt tudni kell, és kiderült, hogy egyik ilyen skinhead gyerek, ez beépített ügynök volt, másik ilyen dobos, az egyik zenekarban, nem akarok neveket mondani, ez beépített ügynökök voltak. Gondolom nem önszántukból, hanem meg voltak zsarolva.
Persze.
Persze, és ilyen volt más választások. Szóval, és amikor beszéltünk az egyik rendőrtiszttel, aki egy mulatságból így beszélt velünk, és szivatott, bocsánat, hogy így mondom, de és mondta, hát igen, tudom, szombaton a buli volt, és hol voltatok, és miről beszélgettetek, és így néztünk rá. Mert ott csak barátok voltak. És egy ilyenek, és akkor így megrém, és utána a barátaimat börtönbe zárták. Hát akkor nem mutatott, hogy jól ez az egész dolog, nekem nem tetszett. És két barátommal mi úgy döntöttünk, hogy disszidálni fogunk, ezt úgy mondták. Elhagytuk az országot.
Ez egy nagyon szép korfestő szó. Ma már azt mondanák, hogy kivándorlunk, vagy ismi. Azért is ráadásul meg a disszidens.
Ez egy ilyen kommunista zsargon, ami negatív.
Egy igazi, a tökéletes példának, hogy hogyan kell a szavakat a jelentésüktől eltérően használni.
Igen.
Ez eredetileg csak külön véleményt jelent. Decide, ugye, igen. Más véleményen lenni, eltérő véleményt hangoztatni, vagy vallani, és ugye akkor ebből lett egy ilyen, akkoriban nagyon negatív, megbélyegző kifejezés.
Bizony.
Ez is egy ilyen visszaélés a szavakkal. Szóval diszidáltatok meg, olyan régen hallottam ezt a szót.
És hogyan diszidáltunk? Hát nekünk nem volt kék útlevelünk, természetesen.
De pirossal lehetett Jugóba menni.
Mi mentünk Bulgáriába. És Bulgáriából mentünk Jugoszláviába, és Jugoszláviából úgy döntöttünk, hogy megyünk Olaszországba. Hogyan megyünk Olaszországba? Hát ez semmi ötletünk nem volt. Indultunk a határ felé, ott Triestnél, és már Olaszországot már imádtuk, hát ott volt a tenger, meg hát gyönyörű volt minden. És mentünk fel az erdőbe, ott az autópályán, és fogalmunk sincs, hogy fogunk átmenni a határon. És de már volt ilyen kaland is, hogy például a bolgár vonaton az egyik sászak nem volt valami gond volt az útlevelével. És adottuk a három útlevelet a rendőrnek, amikor jött a határnál, és megnézte a felsőt, megnézte az alsót, középsőt, nem, azt visszaadta. Szóval átjutott, így valahogy. És na mindegy, szó, bandukolunk éjszaka, és megáll egy olasz fickó. Szerintem kicsit meleg volt, mindegy. És mondta, hogy merre mentek? Hát megyünk Olaszországba, elviszlek titeket. És menjünk ezt egy idő után, azt kérdezi, hogy van útleveletek? Azt mondja, van. És vízum, hát az nincs. Azt mondja, semmi baj. Szóval, hogy megfogta, és négy útlevél, és egymás összerakta őket, és olasz határnál csak bemutatta az övét tetején, mondta, hogy látta az ember, négy útlevél van. És akit tudod, integetnek, menjetek tovább. Akkor már kint voltunk nyugaton, így átjutottunk valahogy. Aztán Olaszországból mentünk tovább. Hova mentünk? Franciaország. Aztán mentünk Belgium. Aztán én Belgiumban voltam 6 hónapig.
Mármint ilyen kvázi menekült
státusz? Menekült státusz kaptunk. Azt mondjuk, hogy a kommunizmus elől menekülünk. És hogy ez történt, az történt. És simán megkaptuk a menekült státuszt, és segítettek, beirattak minket nyelvet tanulni, kaptunk havonta pénzt, lakást találtak nekünk. De nem nagyon ízlett a dolog nekem is, és aztán még több barátom actually hagyta el az országot. Szóval ez a kivándorlás nem egy új dolog.
Lehet, hogy segítettek is nekik, hogy menjenek a fenébe, hogy ne ott roncsák a levegőt.
Nem.
Trükkösen kellett, hogy
kivándorlás. Igen.
Ami azért olyan is volt, ugye az értelmiségből voltak olyan szószólók, tehát ilyen hangulatvezér ellenzékiek, akiket meg inkább így kitessékeltek, hogy inkább adunk útlevelet, csak tűnjetek el innen, hogy ne rongáljátok a mi propagandánkat, ugye? Szóval akkor ők nem voltak ennyire fontosan.
Nem, hát vagyis én nem tudom, nem láttam annyira bele a dologba, de ahogy mondtam, ez a kivándorlás nem egy új dolog.
Nem. Hát ugye a magyarok is bevándoroltak a Kárpát-medencébe.
De ilyen mennyiségben, majd most folyik, most hallom, 500 ezer ember elhagyta az országot, mert ez így nem volt, elképzelhetetlen volt. Na mindegy, kim voltam, és Belgiumban éltem, ez nem tetszett nekem, mert voltam Antwerpen, Gent, Liège, Brussels, nagyon sok helyen voltam. Flamandok vannak ott, és vallonok, franciál és Dutch, hollandul beszélnek, utálják egymást persze, és hát francia holland. És aztán megtudtam, hogy több ki lehet jutni Amerikába, vagy Ausztráliába, vagy Kanadába, és nekem ez sokkal jobban tetszett, ez az ötlet. És most megmondom, miért ennek egy evolúciója volt ennek a gondolatmenetnek, hogy Magyarországon nem tetszett a kommunizmus miatt. Akkor most akkor arra gondoltam, hogy akkor a vasfüggöny mögött akkor nagyon jó lesz az élet.
Vasfüggönyen túl.
A vasfüggönyen túl.
Igen. Azt nem volt annyira jó.
Annyira persze, hogy jobb volt, de nem az, amit elképzeltem. Hát akkor hol lehet ez a csodák földje, csodák földje, tőled Amerika. És igazából utána Ausztriában még lementem, és Ausztrián keresztül beadtam a kérelmemet, hogy ki szeretnék vándorolni Amerikába. Várnom kellett másfél évet, interjú volt az amerikai nagykövettel. Hát persze látták, fiatal, nem foga épp, erős, menjen rabszolgán. És hát akkor megérkeztem New Yorkba. Aha. És ott már sokkal minimálisabb ilyen szociális segélyt kaptam, mint Európában. És New York a Flatbush Avenue, Brooklyn oda raktak ki. Hát ez egy ilyen fekete környék. És ott nagyon megdöbbentem, hogy hova csöppentem. Az európai kultúrából, és előtte, amikor Ausztriába kellett várnom az utazásra, engem felraktak engem valami Alpokba, valami faluba, tudod, ahol gyönyörű mindenki, friss tejet kaptunk reggel, meg mindenki jólét volt, gazdagság, jámbor, emberek. Nem tudtunk dolgozni, nem adtak rá engedélyt, ez nem.
Ha, nekünk de csak
etettek. Egy vendégházban laktunk. Alpesi vendégházban. Na mindegy, hát fekete munkád alatt tudtunk azért szerezni. Megérkeztem Brooklyn, New York, és az a kosz, az a bűz, az a legalja, tudod, a zene, meg a, most nem azt mondom az én stílusom, hanem csak a szexről, meg az erőszakról szól, meg a nagy ego bódítástól. Ez annyira így visszataszító volt, meg így félelmetes, hogy első dolog az volt, hogy neki kell törnem valahogy erre a helyre, mert ott kaptam egy szobát, egy lakásból, amik más több menekült is volt. És hát persze akkor beirattak engem egy ingyen iskolába, ott tanultam angolul, 6 órát egy nap, 5 napot egy héten, ez 30 órát. És nem volt magyarul senki, ott csak angol volt. Hát egy keresztény, Riverside Church, és ott tanultam angolul, elkezdtem dolgozni, szereztek munkát nekem, egy japán étteremben dolgoztam, japán kultúrát nagyon szeretem különben.
Most is?
Igen. nem az összese, de ahogy
vannak szép.
Ahogy készítenek el dolgokat, meg megőrzik az ősi tradíciót, meg ez a tisztelet, meg ezek. Na mindegy, azt kezdtem el dolgozni, aztán egyik munka másik után, stb. És hát ott is zenei érdekelt. És ugye ez a zenei evolúció nekem, ugye már mondtam, hogy felnőttem, és akkor a rock zene volt, az a hard rock, nem tudom, Deep Purple, meg Black Sabbath, meg ezek. Igaz? És utána jött a punk rock zene, és tudni kell, hogy az összes ilyen zenei irányzat ilyen fiataloknál egy 5 évenként így cserélődött. Cserélődött. És nekem ez így furcsa volt, hogy nem is értettem, hogy furcsa, de tudtam, hogy és miután én igazából Krishna bhakta lettem, hívő lettem, akkor az egésznek ilyen megáll volt. Innen már nem cserélődött semmi, és nem azért, mert valami, ez ami most stagnálok, vagy valami, hanem azért, mert rájöttem, ezek ez mindegy, csak egy ilyen ideiglenes dolog. Igaz? És mert ahogy próbáltam most belekezdeni, vagy New Yorkba, akkor meg a straight edge scene. Ezt nem tudom, mi az, szerintem, mert nem, mert öreg róka vagy. Szóval az a punk zenéből kifejlődött egy olyan irányzat, mert az a punkok, ez mi voltak? You know, F you, you know, és utáljuk a társadalmat, és vagytok, ti hipokraták, meg nem kell. Csak negatív, érted? Mm-hmm. És mi a megoldás? Mit ajánltok erre?
Azt nem mondták.
Az, nem, de az alkohol, meg a ragasztó, meg mit tudom én ilyeneket. Szóval, és akkor ez a straight edge, ez azt jelentette, hogy ők abba hagyták a kábítószert és az alkoholt. Uh-huh. És vegetáriánusok voltak.
Na. Nos, tehát akkor a kalandos útnak a New York-i állomásánál vagyunk, ugye, ahol kiderült, hogy ez a punk zene, ez se adja meg azt az örömöt, vagy azt a megérkezést, amit kerestél, ugye, 3 világon keresztül, és viszont a Krishna tudat az igen, de hát hogy kerültél kapcsolatba a Krishna tudattal?
Igen, hát erre akartam kiugadni igazából az egész történettel kapcsolatban, hogy én elhagytam Magyarországot, és mert azt gondoltam, hogy a kommunizmus a átka, a bűnös emiatt nem tetszik a dolog. Nyugat-Európában azt gondoltam, itt is valahogy elején silány az egész, lehet, hogy jó lét van, de még sincs boldogság. Akkor szerintem az Amerikában lesz a megoldás, amit látjuk az amerikai filmekbe.
Realista.
És amikor...
Valóságot bemutató amerikai filmekben.
Igen, de Brooklyn, New York, you know, Flatbush Avenue, és mondom, akkor innen hova tovább. Komolyan gondolkoztatott a dolog, hogy most eladtam Magyarországot, eladtam Nyugat-Európát, és megérkeztem Amerikába, ez még rosszabb, mint Európa. Sokkal rosszabb, mint Európa. Szóval Európában volt kultúra, az emberek kedvesek, itt meg egy horda megy le az utcán, és még beképzeltek is, szóval nem akarom most Amerika ellenes propagandát szíteni, vagy valami, ott éltem 10 évig igazából, szóval nagyon hálás vagyok, amit kaptam tőlük, de a végén már nagyon boldog voltam, hogy el tudtam jönni. És nem csak eljöntem onnét, hanem Vrindávanba költöztem.
Wow.
ami pedig már egy teljesen más szféra. És de ott tartottam, hogy igaz, hogy a straight edge scene, vegetáriánusok már nem isznak, és már nem kábítószereznek, és hú, ez már milyen jámbor dolog. És tudni kell, hogy ez később megtanultam, hogy tanultam a védikus írásokban, hogy ez az egész anyagi világ egy 3 ilyen kötőerőből van befolyásolva. Mik ezek a kötőerők? 3 ilyen kategória, ami meghatározza mindenek a minőségét. Van a jóságnak a kötőereje, van a szenvedélynek a kötőereje, ami már egy lejjebb valószínűleg, és legalacsonyabb színben a tudatlanságnak nevezett. És akkor minek a meghatározó? Mondjuk valaki egy tudatlanságban van, az egy, ez egy lusta, koszos, kábítószer, befolyásolat van, vagy alkohol, hazudik, stb. Valaki a szenvedélyben, mit látjuk, mit tudom, Wall Street, a businessman, akit semmi nem érdekel, csak a pénz, azért hátba szúr mindenkit, csak a pénz és a hatalom, politikusok, üzletemberek, stb. És valaki a jóság kötörében, az mit jelent? Tehát az valaki igazából tiszta, igazmondó, és jámbor, és békés ember. Szóval ezen 3 kötőerő van, és ezek befolyásolják az embereket. És persze ez a 3 egy
kombinálódik,
igen. Keveredik, és mindenki ez van egy különböző anyagi teste, amivel egy anyagi elme is jön, egy particular természete.
Egy meghatározott
igen.
Természete. Annyi fordítom.
Bocsánat.
Nem baj.
És tehát, hogy ez a straight edge scene, ezek kicsit közelebb jöttek ehhez a jóság kötőrejéhez. És azt kell tudni még, hogy mi nem lehet, hát nem kell még elszállnunk, hogy valaki a jóság kötőrejében van, mert ez, tudni kell, ez még mindig az anyagi világnak a meghatározó tulajdonságai. Úgyhogy ez nem az abszolút a tulajdonsága a léleknek, de már közelebb van a lelki síkhoz, és van egy velejárója, negatív velejárója a jóság kötőerejének, bocsánat, az, hogy az ember kicsit büszke lesz magára.
Igen, ez az már a szenvedély.
És akkor már így meg keveredik, szóval az a tiszta jóság is sajnos nem létezik, ez csak a lelki világban létezik.
Igen.
És ez a straight edge scene, amikor én lázadtam minden ellen, és a punk rock nem adta meg nekem a választ. A kommunizmus biztos, hogy nem adta meg nekem a választ. A nyugat-európai jólét és úgymondott európai értékek nem adták meg nekem azt a boldogságot, amit kerestem, azt az elégedettséget. És a straight edge scene, aki csak ilyen self-righteous, mi ez magyarul?
Hát én mondjuk, hogy önző.
Önközpontú. Self-righteous azt jelenti, hogy úgy gondolja, hogy neki van igaza mindenben.
Igen.
Igazából, hogy Szóval ők ettől egy, igen, ettől egy beképzeltek lettek, és büszkék voltak arra rá, hogy lenéztek mindenki más. Ó, mi vegetáriánus vagyunk. Te nem vagy vegetáriánus, te hústevő vagy, stb. Mondom, és gondoltam, hát ez se igazából egy nagyon jó dolog. Szóval ez is ilyen kiábrándító volt számomra, és akkor ott a barátaim viszont furcsálták, hogy mi a baj ennek a Gabor, nem? Angolul. Miért panaszkodik, hogy mit akar ez? Nem értik! Nem értik, és én se értettem, mit akartam. És találkoztam akkor így lassan-lassan a Krishna baktákkal. Érted? Uh-huh. És ők mindig csak arra emlékszem, hogy ők nagyon mindig boldogok voltak. De így úgy voltak boldogok, hogy nem ilyen hamis öröm volt az arcuk, hanem ilyen tényleg ilyen bentről jövő, ilyen kis urgárzás uh-huh. volt bennük. És akkor ez így nem is gondoltam erre. Azért
hatalmazom, hogy ezek a kihozanodó, tehát ez az előző fázis, amit mondtál, uh-huh. hogy ennek volt valamiféle lelki vagy vallási háttere? Vagy
nem,
ez
nem.
Csak egy logikus felismerése volt annak, hogy ez a...
Nem tartottak ott. Nem tartottak ott. Hát igazából fiatalok voltak, és annyira nem gondolkoztak még el az életen. Ez nekik már nagy szó volt, hogy...
Persze,
Már tudatosan próbálunk lázadni valami ellen, nem csak hogy eldobjuk az életünket, így egy roncsá válunk, alkoholistává, mert nem bírunk egyszerűen coping with life.
Nem tudjuk elviselni az életet.
Igen, nem tudjunk beletörődni, és nem tudunk beleilleszkedni ebbe a társadalomba. Szóval természetünkről fogva, mert ez nem tudjuk elfogadni a hazugságot. Na mindegy, nem tartottak ott. És akkor én találkoztam a baktákkal, és kaptam könyveket tőlük, és elkezdtem olvasni, és amikor megkezdtem így kapizsgálni, hogy mert nagyon ez a vast knowledge.
Mi
az
hatalmas
tudás, amit igazából tanulni kell sokáig. De hát Srila Prabhupád persze megmondta egy pár szóval is, hogy mi a Krishna tudat lényege. Krishna nagy, mi kicsik vagyunk.
Igen.
De aztán, hogy az intelligenciánkat kielégítsük, mert ha kétségek vannak az elmébe, az nem jó, mert az el tudja randítani, vagy pusztítani a hitünket, hogy megvan az összes választ. Az összes válasz, mert én elkezdtem erről olvasni könyveket Krishna tudat előtt, már vegetáriánus voltam, egy boltba dolgoztam, ahol vegetáriánus ételt árultak, ilyen, uh-huh. hát biobolt, nem úgy kell gondolni Magyarországon a biobolt, hogy ilyen vitaminokat árulnak, hanem teljes zöldség, gyümölcs, gabona, amit akarsz, mint egy nagy szupermarket, csak tiszta bio és vegetáriánus. És elkezdtem olvasni könyveket a buddhizmusról, a másik ilyen hindú könyveket, de az impersonalista tudásról, de egyik se volt kielégítő számomra.
Igen, valahogy, hogy én magam is visszatekintek, annyi csapda, meg varga betű, meg kátyú van ezen az úton, nem?
Igen.
Mert az üvegen a címke majdnem ugyanaz, az egyik impersonalista, a másik personalista, és nem látszik rajta, hogy ez egyik a méreg, a másik a nektár.
Én nem is tudtam, de ezek szerintem ezek egy ilyen tesztelik az őszinteségét annak a léleknek, aki próbál közelebb jönni, és ezek a csapdák oda vannak rakva, ahogy mondtad, és sokan bele is esnek. És akkor egy Krishna baktól dolgozott abban a szekcióban, ahol a bakery, a pékség volt.
Igen.
És akkor elkezdett engem prédikálni, és elvitt engem a Krishna templomba. És akkor onnantól kezdve én bakta lettem nagyon hamar, és be is költöztem a templomba. És amikor igazából elkezdtem érezni, először nem is éreztem annyira, vagy értettem meg filozófiailag, így átfogóbban, hogy miről is szól ez, hanem ez már csak egy maga az az életérzés, amit adott, az annyira elégedetté tett engem, hogy, a tudásra nem is volt igazából szükség. Mert ők már tudják, mit kell csinálni, és ezt csináltak. Én is csak azt tettem, mint ők. Elkezdtem a Hare Krishna mantrát.
Mondjuk el.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Azt mondják, ebben minden benne van. Ez egy kicsit bontsuk tovább.
Szóval elkezdtem ezt énekelni, ezt a Hare Krishna mantrát. Most beszéljek a Hare Krishna mantráról, azt akarod?
Hát egyáltalán, hogy ez hogy neked személyesen milyen, fejlődést, milyen...
Elmondom, például így, hogy a templom, amikor elmentem, a vegetáriánus lakoma volt. És engem megetettek annyira, hát indiai étel, de amit elképzelni is tudok, milyen finom volt, az indiai ízek. Oké, és valaki mondta, hogy jó, akkor minden így lehet, így, de így befűztek étellel. Nem, oké, de nem csak arról van szó. Utána egyszer egy, mondom, lakomát annyira ízlett, és akkor beszéltek is hozzám, de akkor én meg ízétől egy füvet szívtam, meg nem, a tudatom meg nem volt izé. Én nem voltam straight edge annyira. De, és egyszer így hamarabb mentem a templomba, és akkor a kirtan volt. A kirtan az pedig azt jelenti, hogy amikor a zenés felvonulás, ahol hangszerekkel kísérjük a Hare Krishna mantrának az éneklését, ilyen nagyon indiai dallamokkal, mindenki szereti az indiai zenét. És nem csak az, hogy indiai zene volt, hanem templom terem az nagyon nagy ott New Yorkba. Kb. 3-400 ember táncolt, de úgy táncolt, hogy extázisban. Hogy tépték le a ingüket. Most nem az valami, ne azt képzeld el, hogy valami nem, valami délen Amerikában valami gospel transzbeszik valaki, és nem, ez teljesen normál, senki nem pretend, mi ez mondja?
Nem,
tettetett semmi, csak neki jól jött, boldogság volt igazából, jól érezték magukat. És táncoltak, és ugráltak, és mert igazán, amikor énekeljük a Krishna szent nevét, ez miről szól, ez a Hare Krishna mantra? Arról szól, hogy kérjük Krishnát, és Srimati Radharánit, hogy foglaljanak el minket az ő örök szolgálatunkban. Nekünk ez az örök identitásunk, és ezt most elfelejtettük, és ide csöppentünk ebbe az anyagi világba, és itt boldogtalanak vagyunk, ugyanúgy, mint a hal a partra.
Igen, vetett,
szóval egy ficánkolunk, de nem érezzük jól magunkat. Amikor a vízbe visszaraknak minket, az ugyanaz, amikor visszatudunk térni Krishnához a lelki világba. Krishna igazából azt jelenti, ez egy szanszkrit szó, hogy a legvonzóbb személy. A legvonzóbb személy az Isten. Na most szanszkritul ezt így mondják, Isten, hogy Krishna. Ennyit jelent. Nem kell nekünk ezen fennakadni. Isten igazából ő nem hindu, ő nem muzulmán, ő nem keresztény, vagy zsidó, vagy akármi.
Fölött áll ezeknek.
Ja, és mi se vagyunk, hogyha behatároljuk magunkat, ez ugyanaz, hogyha behatárolják magunkat az anyagi felfogásra. Én magyar vagyok, amerikai vagyok, keresztény vagyok. Ahol beszülettem, felveszem azokat a szokásokat, és felveszem ezeket a identitásokat. Igazából ezek hamis identitások. Jivera Swarupa Hoy Nityara Krishna Das, ez az eredeti identitásunk. A lélek, vagy a living entity, az élőlény, a Krishnának egy örök szolgája. Egy mondatot belerakva, ez az abszolút igazság. És itt úgy próbálunk létezni ebben az anyagi létben, hogy Krishna nincs a képben, és tőle elkülönülve próbálunk mi Krishna lenni, és ez mindig kudarcba fullad. Ugyanúgy, az én utazásom kudarcba fullad, hogy mondják az amerikai Constitution, mi az mondják?
Alkotmány.
Az alkotmányban, nem tudom melyik. Minden embernek megvan a joga to for the pursuit of happiness.
Lenyomom az amerikai.
Igen, igen,
igen. Boldogsághoz való jog, ez nagyon jó.
Nem, nem csak a boldogsághoz való joga, hanem hogy, hogy
keresse a boldogságot.
Keresse ezt a boldogságot.
Hát, ez bátor.
Szóval, hogy kudarasztunk fulad, amikor próbálunk Krisnától elszakadva külön boldogok lenni.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és folytatni fogjuk, mert ez egy annyira változatos és érdekes életút, hogy ez nem fér bele egy műsorba. Ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Govinda Das, Marián Gábor volt a vendégem, és elköszönök önöktől Madhupati Das, Mérő Mátyás. Góranga!
Góranga!